Mennyire jelentős a Kunszentmártonban eltöltött évei az írónak az életében? Erről keveset tudunk, ön volt az, aki kutatta. Meséljen nekünk erről egy kicsit.
Hát a kunszentmártoni évekről már Sánta Gábor is, aki mindmáig Fekete István legalaposabb ismerője, legkiváló kutatója, ő is írt, de bizonyos részletek homályban vagy ismeretlenségben maradtak előtte. Fekete István életében végül is ez két tanévet jelent, naptári éveket számítva 3 év, 52, 53, 54, nem tűnik hosszú időszaknak, és így talán nem is volt olyan jelentős első látásra, de ha onnan nézzük, hogy ő 1949-től munkanélküli volt, és mindenféle alkalmi munkákat elvállalt, hogy a családját el tudja tartani, akkor azt mondhatjuk, hogy 1952. novemberében kapni egy fix állást havi fizetéssel, ez számára azért fontos lehetett. Akkor indult itt Kunszentmártonban 1952. őszén egy halászmesterképző tanfolyam, és itt alkalmazták és tanított hal élettant, halbiológiát és halászatot. Nekem főleg ez utóbbi lepett meg, hogy hát nagy vízi, kis vízi, téli, nyári, ilyen-olyan halászatot is tanított, mert feltételeztem, hogy a Moson-Magyaróvári Gazdasági Akadémián hal élettant azért valamennyire tanulhattak a gazdászok. És ez a két év, ez azzal telt Fekete István számára, hogy hétről hétre, óráról órára írta az előadása jegyzeteit. Miután úgy tűnik, hogy ez volt akkor az egyetlen halászati tankönyvszerűség még kéziratban, ezért ő benyújtotta ezt a mezőgazdasági kiadóhoz publikálásra. Hát nem ment túl gyorsan a kiadás, de mégis 1955-ben megjelent ez a halászati tankönyv, és ő párhuzamosan benyújtott néhány regénykéziratot is, amelyet szintén különböző kiadók egymás között adogattak, de végül is aztán az ifjúsági kiadó megjelentette a Kelét és a Lutrát. Ha innen nézzük, és így utólag visszatekintünk, akkor ez a kunszentmártoni két év, ez mégiscsak sorsfordító volt az ő életében, hiszen a halászati tankönyv megjelenése megtörte a publikálási tilalmat, amit kiróttak rá a Zsellérek című regénye miatt, és hát meg is jelentek az újonnan írt regényei, a Kelét és a Lutrát, azt már itt írt a Kunszentmártonban. És hát itt kezdett el, illetve itt folytatta a később Tüskevár címen megjelent talán legsikeresebb regényét is. Azaz ez a két tanév, ez sorsfordítónak bizonyult az ő számára, és amikor 1954 nyarán a mezőgazdasági minisztérium itt Kunszentmártonban ezt a halászmesterképző tanfolyamot megszüntette, és áthelyezte Szarvasra, akkor ő oda már nem ment el. Ugyan megkapta oda is az áthelyezését, kinevezését, de igazából Szarvason már nem tanított. Ő neki balesetben, vagy ki tudja, hogy milyen módon az egyik szeme megsérült, veséjével is gondok voltak, amúgy sem vigyázott nagyon magára, láncdohányos volt, lehet mondani, és akkor 54 nyarán rokkant nyugdíjaztatta magát, jól lehet akkor még csak 54 éves volt. És ettől kezdve gyakorlatilag csak az írásnak élt. Úgyhogy ezért tűnik számomra úgy, hogy ezek a kunszentmártoni évek, hónapok, ezek mégiscsak megváltoztatták az ő életének menetét. Sánta Gábor nagyon sok mindent megtudott Fekete István kunszentmártoni életéről, a halászmesterképzőről is, amit lehetett tudni, felderített. Sajnos annak a levéltári anyaga vagy lappang valahol, vagy egyáltalán elkallódott, én magam hiába kerestem mindenféle levéltárban, nem került elő. És hát ezért mondhatjuk azt, hogy kunszentmártoni időszaka az mégiscsak fontos volt Fekete István életében. Amúgy is egy szerényebb, alázatosabb ember volt, nem nagyon szerette a társaságot, nem nagyon árult el, hogy ő azonos azzal a Fekete Istvánnal, akinek már a II. Világháború előtt is sikeres regényei, filmjei, színházi előadásai voltak. Ő megmaradt egyszerű halászati iskolai tanárnak. 1959-ben, amikor a Bogáncs című regényéből filmet készítettek, akkor a kunszentmártoni régi tanártársak meghívták őt, hogy a film bemutatóra jöjjön el, és legyen egyfajta író-olvasó találkozó. És ebben a meghívó levélben egy kicsit rosszallóan írták, hogy hát még ők sem tudták, hogy a tanártársuk az a híres író. Itteni életében visszahúzódott, gyakorlatilag a tanításnak élt, azt nagyon-nagyon lelkiismeretesen végezte. Érdekes feljegyzései maradtak meg a hagyatékában. Ezt az Ajkai Múzeumban találtam meg. Óráról órára, hétről hétre gondosan készült, és aztán leveleiben, amelyeket barátainak írt, még egy kicsit ilyen enyhe malíciával meg is jegyzi, hogy ő, aki a tanárok réme volt gyerekkorában, de most osztálykönyvben a hóna alatt megy be, előad, feleltet, osztályoz, megváltozott ugye a helyzet. A környezetéből csupán néhány pappal tartotta a kapcsolatot, hiszen ő buzgó katolikus ember volt, gyakorolta vallását. Abban az időben már, ugye 52, 53, 54-ről van szó, már a szerzetes rendek működését a szocialista kormányzat betiltotta. Itt Kunszentmártonban az ő szolgálati lakása közelében volt a Kármelita rendház. Részben oda járt, részben pedig a település központjában lévő Szent Márton plébánia templomba. Név szerint is emlegeti a leveleiben ezeket a lelkipásztorokat, különösen Bruno atyát, aki kármelita szerzetes volt. Ezen kívül egy orvossal alakított ki szorosabb barátságot, Kátai Pál Istvánnal, akihez, amikor betegnek érezte magát, és nem egyszer volt valóban influenzás, itt léte alatt, még akkor kemény telek is voltak, akkor nyilván orvoshoz kellett menni, és Kátai Pál István felfedezte, hogy ez a Fekete István azonos az író Fekete Istvánnal. Uh-huh. Onnantól kezdve kialakult egyfajta kapcsolat. Találkoztak is elég gyakran, nem az orvos lakásán, hanem egy egyszerű fiatal pékmester családjánál. Fekete István szolgálati lakása mellett volt ugyanis a Kispékség, Kis József Péknek a műhelye, ahol ekkor már a fia dolgozott, hiszen az édesapját, Kis Józsefet 1950-ben a közellátás veszélyeztetése miatt 10 hónap börtönre ítélték. Hát szegény Kis Pék ezt nem élte túl, és Márja Nosztrána börtönben meghalt.
Sokan mások is vele együtt.
Igen. A fia vitte tovább a pékséget, és Fekete István, hát ugye szemközt lévén a pékség, hát oda járt kenyérért. Megismerkedtek, és kiderült, hogy mindketten nagyon szeretnek horgászni. És akkor együtt jártak horgászni. Fekete István néhány levelében írja is, hogy hát gyakran már éjjel 1-2-3 órakor lement horgászni, és amit fogott, azt vagy reggelire megcsinálta, vagy ha többet fogott, akkor szétosztotta még a tanártársai között is. Estéit pedig Kis Árpádéknál töltötte, és gyakran oda ment Bruno atya is, Kátai doktor úr is, és ott beszélgetnek. Hogy miről, hát azt nyilván nem nagyon lehet tudni, bár egy-két levelében, amit Kiséknek írt, és itt jegyzem meg, hogy ennek az egész kutatásnak talán az egyik legnagyobb eredménye, újdonsága az volt, hogy Kis Árpád lányai, akik most már Budapesten élnek, 26 levelét és 2 képes lapját őrizték meg Fekete Istvánnak.
Ó, de jó.
Ezekről a levelekről az eddigi kutatás semmit nem tudott, sőt a Kis Árpádékhoz fűződő kapcsolatról sem. Na tehát ott találkoztak, és egyik másik levélben elhangzik, hogy Fekete István örömmel írja, hogy megjelent ez és az a könyve, amiről olyan sokat beszélgettek esténként, hát most valóra vált. Nagyon szeretett éjszaka és ilyen félhomályban dolgozni. Amikor nem volt kedve horgászni menni, akkor sokszor reggelig írt. Ott az iskola szolgálati konyhájáról kapta az ebédet, és még most is él az az akkori kislány, aki vitte neki át a friss meleg ételt, és mondja, hogy gyakran ő ébresztette, és kiderült, hogy már ugye dél van, mert egészen 6-7 óráig, reggelig írt. Abban az időben, miután publikálási tilalom alatt volt, csak a katolikus sajtó közölhette az írásait. Az Új Ember az egy heti lap, és a Vigília az havi folyóirat. Ezeket megkerestem, és a kiállításban részben ezekből is lehet olvasni, illetve minden itt tartózkodása alatt megjelent írását kézbe is lehet venni, csak úgy, mint az összes levelét el lehet olvasni. Ezekből az adatokból állt össze tehát az emlékház kiállítása, hiszen nekünk egyetlen egy tárgyunk sincs Fekete Istvántól. Itt inkább az ő itt tartózkodásának az emlékeit, írásainak mondjuk így, hogy tanulságait, példaadását tudtuk bemutatni, részben tablókon, fényképekkel, és csupán néhány tárgyal, ami inkább illusztráció. Nyilván itt horgászott, hát akkor horgászbotok vannak, horgászláda, és így tovább. Illetőleg egész emlékház az egy régi parasztházban jött létre. Ezt a házat egy Kunszentmártonban élő festőművész, Mártonfi Benke Márta vette meg, újította fel, és ajánlotta fel erre a célra, az emlékház céljaira úgy, hogy Fekete István itt tartózkodásának emlékei mellett, és a halászati iskola, a halászat bemutatása mellett, a művészet fontos tárgyát képező természetet bemutassák, szobrokon, festményeken, metszeteken, és így tovább. A kiállításnak ugyanis az az alcíme legalábbis, hogy természet és művészet, és ebben a házban hatalmas udvar van, és ott a helyi horgász egyesület egy halászkunyhót is felépített, ami köré sok-sok adományból, társadalmi segítségből egy ilyen halászati bemutatót is építettünk. Van itt varsa, kecsegeháló, keceháló, ez utóbbi csak ugye mélyvízű folyókban használható, mint amilyen a körös is. És hát kültéri tablók is mutatják a körös szerepét, a halászat jelentőségét. Tehát azt a milliót, amiben Fekete István 1952-54-ben ide került Kunszentmártonba. Itt ő, mint osztályidegen nyilván nem vadászhatott, tehát fegyvertartási engedélye nem volt, bár ez azért kiderül leveleiből, meg másoknak az írásaiból, hogy vadászbarátaival elelmentő, de igazából itt nem vadászhatott. Ennek ellenére próbáltunk egy teremben, az egykori istállót alakította át Benke Márta erre a célra, egy ilyen vadászati bemutatót is tartani, hiszen mégis Fekete Istvánt elsősorban vadászíróként tartják számon. Itt egy nagyon érdekes képet lehetett kiállítani. Sajnos idén tavasszal meghalt Rádóczi Gyarmati Gábor festőknek egy Vadászat története című körképét. Erre a festőművész 2021-ben a 60-i vadászati világkiállítás alkalmából kapott megrendelést, ám ami különböző okok miatt én ezeket nem tudom, nem valósult meg, csak a kép vázlata maradt meg, és ezt Benke Márta, miután jóban volt a festőművésszel, megvásárolta tőle sok más állatokat ábrázoló, vadászjeleneteket ábrázoló képével együtt, és ez itt van kiállítva. Helyi vadászoktól pedig kaptunk különböző trófeákat, néhány kitömött állatot, és azóta is, hogy iskolai osztályok jönnek kisebbek, nagyobbak, vagy felnőttek is, de örömmel nézegetik ezeket a trófeákat is. Azaz ez az emlékház úgy áll össze, hogy magában a régi parasztházban van egy kiállítás Fekete István Kunszentmárton éveiről, van egy képzőművészeti kiállítási terem, ahol helybeli festők és élő vagy már elhunyt festőművészek állatokat, halászati jeleneteket ábrázoló képei vannak kiállítva. Van ez a halászkunyhó a halászat, horgászat eszközeivel, és van ez a vadászati bemutatóterem. Úgyhogy így próbáltunk mi emléket állítani Fekete Istvánnak, és hát próbálunk különböző programokat is szervezni.
De egyébként erre van is érdeklődés, és van is igény iránt a Kunszentmártonban? Tehát van egy olyan közeg, aki ennek lelkes támogatója és befogadója?
Én nem vagyok a Facebookon, de Mártonfi Benke Márta igen. És amikor tárgyakat kerestünk például, vagy információkat kértünk a kiállítás készítése során, az valami hihetetlen volt számára is, hogy csak is pozitív visszajelzéseket kapott, és nagyon nagy számban jeleztek, lájkoltak, ugye, ahogy most mondják, és érkeztek is a támogatások. Például ez az emlékház, ez amellett a ház mellett van, ahol Kis Árpádék laktak. Ez a Bercsényi utca 12-es számú ház, Kis Árpádék a 14-ben laktak, és hát oda a mostani tulajdonos megengedte, hogy emléktáblát tegyünk fel. És kértünk árajánlatot, és amikor kiderült, hogy hát bizony ez is néhány százezer forint, akkor kértünk támogatást, egy hét alatt összejött az összeg, kisebb-nagyobb adományokból meg tudtuk valósítani. Azaz, az a Fekete István, akinek minden írása csak pozitív dolgokról szól, még akkor is, hogyha szomorú eseményekről van benne szó. Hiszen például mondjuk Elére utalok, ugye az egy sebesült gólya története, ami nem tudott ugye elrepülni a társaival a tél közelettével, de mégis a Romfi udvar állatai befogadták, az emberek is gondozták, és így tovább. Tehát csupa-csupa pozitív érdelmeket kelthet az emberben Fekete István bármelyik írása. Ez azt jelzi, hogy mai napig is sokan szeretik, és hajlandók segíteni. És ezt látjuk azóta is. Az ország minden részéről jönnek már azóta, hiszen a Facebook tényleg elvitte a kiállítás hírét mindenfelé. Dunántúról, sőt voltak az elcsatolt felvidéki részekről is, a Baújból, Tornából látogatók, akik nagy Fekete István tisztelők, és képesek voltak pár száz kilométert autózni, csak azért, hogy megnézzék ezt az újonnan alakított emlékházat.
Lesznek majd olyan események, amelyeket kifejezetten mondjuk akár oda az emlékházba szerveznek?
Természetesen még ilyen író-olvasó találkozó egyelőre nincs a közeljövőben tervbevéve, de például a természetismerettel kapcsolatos előadások lesznek. És már pedagógusokat külön is fogadtunk, tanítókat, tanárokat, hogy ismerjék meg a helyszínt, hogy a diákjaik számára rendhagyó órát tartva fel tudjanak készülni. És bizony nagyon lelkesen jöttek, és tetszik nekik a hely, és ki akarják használni. Én azt hiszem, hogy ez be fog állni. A Horkász Egyesület mellett a helyi vadásztársaság is ígérte a segítségét. Ugye itt mi két nemzeti park határán vagyunk, az egyik ez a Körösmaros Nemzeti Park, a másik pedig a Hortobágyi Nemzeti Park, és már is tervezzük velük együtt is szakemberek segítségével a jövő évi rendezvényeinket. A kisebb gyerekek számára már úgy készültünk pályázati támogatással, hogy grafikussal csináltattunk kifestendő rajzokat, vázlatokat, hogy lekössék magukat a gyerekek, de vannak társas játékok is, régebbiek, újabbak, mind-mind-mind állatismerettel, természetismerettel kapcsolatosak. És hát tervezzük azt, remélem sikerül is megvalósítani, hogy ilyen napközis tábor szerűen a nyáron egyhetes turnusokban fogadunk gyerekeket. Ez nyilván segítség lehet a szülőknek is, értelmes nyári elfoglaltságot adni a csemetéiknek. Nálunk pedig azt jelenti, hogy Fekete Istvánnal ismerkedhetnek meg a természettel, hiszen a Körös az 100 méterre van az emlékháztól. És szakemberek vezetésével le tudnak menni a Köröspartra a gyerekek, a vízparti növényeket, rovarokat meg tudják figyelni, állatokat. Olyan érdekes, hogy a Lutrát itt írta, és éppen Mártonfi Benke Márta pár évvel ezelőtt fényképezett a Körösparton lutrákat, akik itt élnek. Én bevallom, én még nem láttam vidrát, lutrát emlegetem, az a latin neve a vidrának. Tehát vidrákat nem láttam, de hódok már vannak, van szakemberünk, aki a hódokat kutatja, rendszeresen jelennek meg írásai a Magyar Vadászújságban. Természetesen az irodalom sem marad ki, hiszen Fekete István műveiből rendszeresen szokott lenni a könyvtárban felolvasó est, amit most akár egyik helyszínen itt is megtarthatunk. A galéria teremben ott természetesen időszaki kiállításokat is létre akarunk hozni. Megjelent egy kiállításvezető füzetünk, amely tartalmazza Fekete István és Kis Árpád családjának teljes levelezését, Azt hiszem, hogy ez talán irodalomtörténeti szempontból a legnagyobb hozadéka ennek az emlékháznak, ez a 20-valahány levél, és hát a két család kapcsolata.
Meg az ön kutatása, mert azért akárhogy is nézzük, ha figyelembe vesszük azt, hogy ugye 1949 után már nem kapott Fekete István állandó munkát Budapesten, ugye ezt mondta, és ugye uszálykísérőként, meg rákcsálóírtóként alkalmi munkákból próbálta eltartani a családját. És teljesen jogos az, amit ön mond, hogy igenis nagyon meghatározó volt az a pár év, amit eltöltött Kunszentmártonban, mert ott olyan munkát végezhetett, ami méltó volt hozzá. Tehát ő soha nem nézett olyan szemmel sem a paraszti világra, sem a vidéki életre, hogy azt megvetette volna, sőt, ő nagyon becsülte ezeket az embereket. És az, hogy ő vidékre került, ez természetesen valahol egy törés volt az életében, de legalább normális munkát kapott, és szellemi munkát kapott.
Teljesen igaza van, olyannyira, hogy az emlegetett Kis Árpádék, miután mondtam, hogy Kis Árpád édesapja ugye börtönben meghalt, ő úgy érezte, és ezt mondták is a lányai, hogy Fekete István egyféle pótapa lett az életében. Fekete Istvánnak akkor a fia még itt élt Magyarországon, ifjabb Fekete István. De hát ez a szoros apa-fiú kapcsolat kialakult köztük, és 1958-ban megmaradt ez a levél, el is lehet olvasni a kiállítás vezetőben. Kis Árpád tanácsot kért Fekete Istvántól, hogy ahogy tájékozódott, Budapesten szinte kétszer annyit kereshetne, mint Pék, mint amit Kunszentmártonban keres. És ők szeretnének Budapestre költözni, mit tanácsol Fekete bácsi? Így szólította őt, hogy Fekete bácsi. Hát Fekete István válasza nem sokat késett, és azt írta, hogy eszükbe ne jusson eljönni Kunszentmártonból ebbe az élhetetlen nagyvárosba, Budapestre. És tudjuk, hogy Fekete István nem szerette Budapestet. Ha csak tehette, ment vidékre vadászni Kunszentmártonba, szarvasra, amikor a Pepikert kötetet írta, és így tovább. És ő nem csak hogy becsülte a vidékieket, hanem nagyra becsülte a vidékieket, és szerette a vidéki embereket. Ott még megtapasztalhatta azt a természetességet, amit Budapesten a társaságban, ahol mindenki próbált alkalmazkodni, ugye szerepet játszani, még az egyszerű emberek körében ugye mindenki adta magát. Ugyanakkor persze egyik levelében azt írja, hogy reménytelenségben élt Kunszentmártonban. De ennek a mondatnak a folytatása nagyon szép. Azt írja, hogy volt egy hely, és itt ugye Kis Árpádék házára, családjára utal, ahol a reménytelenségben megértést és szeretetet kaptam. Ezt tettük fel az emléktáblára is, a Kis Árpádék egykori házának falára. Tehát ő nagyon is szerette a vidéket, nyilván azért is, mert hát a vidék volt közelebb a természethez, és nem a nagyváros beton kőtengere, és ez látszik mindenféle megnyilatkozásán Fekete Istvánnak.
Írta is, hogy az önkényuralmi rendszer azért rányomta a bélyegét Fekete Istvánnak az életére és a gyerekeinek az életére is. Az emlékházról tudnak a kiállításról?
Igen, ifjabb Fekete István él még. Fekete István Edit lánya, aki apáca lett és apácaként élte az életét, Ausztriában meghalt, ő nem él, de ifjabb Fekete Istvánnal elég rendszeres, most már e-mail kapcsolatban is vagyok. Ugyanis van egy közös barátunk, és hát sokszor azt mondom, hogy a világ közepe Kunszentmárton, mert Fekete István lakását ifjabb Fekete Istvánnak egyik iskolatársa, Tóth Árpád gondozta, és például Fekete István útmutatásai alapján ő osztotta szét azokat a tárgyakat is, Göllére, Dombóvárra, Ajkára, és ki tudja hová még, ahol Fekete István gyűjtemények, kiállítások vannak. Ez a Tóth Árpád, ő már Budapesten született, de a nagyapja, fehérgyarmati Tóth Árpád a múlt századfordulón Kunszentmárton országgyűlési képviselője volt, ő került el ugye Budapestre. Ez a Tóth család, ez egy nagyon patinás régi kunszentmártoni család, és hát én így kerültem Tóth Árpáddal kapcsolatba, ő hozott össze aztán ifjabb Fekete Istvánnal, és azóta levelezünk. Most is váltottunk egy levelet, ugyanis engedélyt kértem ifjabb Fekete Istvántól arra, hogy egyesületünk egy Fekete István népfőiskolát indíthasson. Hát ez még egy tervünk, hát nem tudom, hogy sikerül-e, nem törik-e bele a bicskánk ebbe a nagy feladatba. Minden esetre megjött ifjabb Fekete István engedélyező válasza, egy feltétellel, hogy a pártpolitikát hagyjuk kívül a tervezett népfőiskolán, de hát eddig se foglalkoztunk ugye politikával, mint ahogy Fekete István sem, hát eztán sem fogunk.
Igen, és azért ez egy fantasztikus dolog, mert hát ifja Fekete István nem egy fiatal ember, ha jól tudom, akkor 93 éves és Chicagóban él. És igen, azért milyen fantasztikus dolog, hogy egyrészt ő bálványként tekintett az édesapjára, de hogy Fekete István azt még megélhette, ha nem sokkal is a halála előtt, de meg tudta hallgatni a fia írásait, mert ifja Fekete István is író, és úgy, mint az édesapja is 35 évesen kezdett el írni.
Igen, így van. Az emlékházban van egy kis könyvtár is. Ehhez sok helyről kaptunk segítséget, leginkább, vagy a legelső és nagyobb könyvadományt Gáspár Jánosné Salgó Ágnes asszonytól kaptuk Ajkáról, akinek a férje Gáspár János alapította meg a Fekete István Irodalmi Társaságot sok évtizeddel ezelőtt. És más ügyek kapcsán kerültem én kapcsolatba ezzel a családdal, a Gáspár családdal, hiszen Gáspár János Szegeden végzett az egyetemen, és szegedi volt a felesége is, Salgó Ágnes, aki most is él még Ágnes asszony, és minket összehozott az én szegedi professzor elődöm Bálint Sándor, és Gáspár János meg nagyon tisztelte, szerette Bálint Sándort. Na lényeg az, hogy én fel is kerestem őket Ajkán, és amikor kiderült, hogy mi mire készülünk itt Kunszentmártonban, egy héttel később egy hatalmas dobozkönyvet kaptunk az Irodalmi Társaság kiadványaiból. Ezek jó részt Gáspár János által szerkesztett kötetek, de volt benne Fekete István kötet is. És azóta Horváth József Gyenes Diásról, Bodó Imre Dombóvárról még szaporította a könyveink anyagát. És kétféle gyűjtemény alakult így ki. Egyrészt Fekete Istvánnak a saját írásai különböző kiadásokban. Ezt azért hoztuk létre, hogy ha valaki valamelyik Fekete István művet még nem olvasta volna, akkor itt kézbe tudja venni, oda tudjuk neki adni, kölcsönbe vagy akár ajándékba is. Illetőleg hát elég sokat írtak az elmúlt évtizedekben, különösen a már emlegetett Sánta Gábor Fekete Istvánról. És ő összeszedte például a természettudósokat is, akik a Fekete István tevékenységének különböző aspektusairól írtak, és van egy könyvgyűjteményünk a Fekete Istvánról szóló könyvekből, kiadványokból. És hát számomra is nagy meglepetés volt, én elég sokat olvastam annak idején gyerekként és fiatalként is Fekete Istvántól, de például azt nem tudtam, hogy ő verseket is ír. Nagyon szép versei vannak. Egyet már fel is használtam, 2022-ben itt az Egyesületünk nyitott egy kiállítást, ami különben országosan szerintem egyedülálló, a kuláknak bélyegzett emberek üldözéséről és az 1951-ben hozzájuk, főleg kulákokhoz, Budapestről kitelepített családok sorsáról szól. És pont ez az időszak, amikor Fekete István is itt volt, hiszen 51-ben volt a kitelepítés, a kulák üldözés már egy kicsit korábban elindult, de tartott egészen a TSZ-ek erőszakos megszervezéséig, a 60-as évek elejéig, és Fekete István 52-54-ben ebbe a millióbe csöppent bele, és van egy verse, amit ebben az időszakban írt, Felszabadultunk címmel ez a verse, idézőjelbe téve a vers címet, és hát ugye leírja a versben, hogy mi mindentől szabadította fel az akkori embereket, az akkori rendszer. Úgyhogy én ezt a versét már tehát 22-ben is felhasználtam, de itt például a Nádas című versét, amit itt Kunszentmártonban írt, Dalányi József volt neki jó barátja, még ez egy ilyen Ajkához kötődő régi ismerettsége volt neki, és hát sokat járt hozzájuk Balaton-Almádiba, és elég rendszeresen írt neki innen Kunszentmártonból is, legtöbbet a mindennapjairól, életritmusáról, tevékenységéről, talán ezekből a levelekből tudhatunk meg, és nem egyszer a levelekhez egy-egy vers kéziratot is mellékelt. Na, ott találtam egy nagyon szép versét, Fekete Istvánnak a Nádas című versét. Hát nem tudom fejből a verset, de annyira szép, ahogy a természetet leírja a nádast, a vízparti életet leírja, úgyhogy ez is szerepel a kiállításon. Ezt a verset is el lehet olvasni.
Előttem van egyébként pár sora ennek a versnek, és ha megengedik a hallgatók, én elmondanám, mert tényleg gyönyörű. Álmod, ha őrzi millió nátszál, és tartja feletted az eget, neked adja a csillagos békét, és megcsókolja a szívedet. Hát azt hiszem, hogy ebben a pár sorban minden benne van, amit érzett Fekete István.
Igen, és ahogy a természetet szemlélte, és benne az embernek a kapcsolatát is ugye érezte.
Kunszentmárton város vezetősége teljes mértékben a támogatásukról biztosította önöket, hiszen ez az emlékház tényleg nem csak egy kulturális tér, hanem egy oktató tér is, ami én úgy gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség a mai fiatalság számára, mert sokszor hangoztatják, hogy bizonyos műveket el kellene felejteni irodalomból, és már nem kellene tanítani. Nekem fáj a szívem magyar tanárként, de azt hiszem, hogy Fekete Istvánnak a művei azok, amelyeket nem szabad kivenni a tananyagból, mert egyrészt mindenki meg tudja érteni, másrészt nagyon sokan választják egyébként ma a vidéki életet, nem véletlen.
Ugye ez a kiállítás, most csak a kunszentmártoni pár évet bemutató részre utalok, megmutatja a város akkori társadalmi helyzetét, a halászmester képzőiskolát mutatja be, a horgásztársakat, az itteni kapcsolatrendszerét, utal az itt írt regényeire, Új emberben, Vigíliában megjelent írásaira, de igazából ugye ez csak a jelenségszint. Aztán amikor ott beszélgetünk, akkor azért a példák is felötlenek a jelenségek mögül, hiszen egyrészt mutatják Fekete Istvánnak a nagy szerénységét, alázatát, de mutatják azt, hogy mennyire komolyan vette a feladatát, hogy eltarthassa a családját, de ismereteket és magas szintű ismereteket adjon át a diákjainak. Mutatják a mély hitét, Isten hitét és a reménységét, kötelességtudatát mutatják. Ezek mind-mind olyan példák lehetnek ma, amelyekre nagy szükség van, és nem csak a gyerekeknek, hanem hát lassan már nekünk felnőtteknek is nem árt, hogyha ilyen példaképekre tekintünk.
Ön egyébként ott él már Kunszentmártonban?
Nem, a mi családunk két laki. Én kunszentmártoni születésű vagyok, és miután én néprajzos lettem és történész lettem, hát így sosem hagytam el a szülővároskámat, mindig is kutattam, de az élet először engem Debrecenbe szólított, majd Budapestre, Szegedre, de lakásilag most is két lakiak vagyunk, Budapest és Kunszentmárton. Megvan a szülőházunk, de ott a húgomék élnek, és éppen 10 évvel ezelőtt vettünk egy kis parasztházat itt a város központjában, ahol itteni elfoglaltságok idején tartózkodunk. Kis kerttel, mi kertészkedünk is, szeretjük a fügét, különösen a naspolyát, úgyhogy így kötődünk mi Kunszentmártonhoz. Nyilván itt vannak iskolatársaim közül is még sokan, rokonaim is vannak még itt, feleségem is kunszentmártoni, tehát minden szál ide köt, és remélem, hogy majd a végső nyughely is itt lesz Kunszentmártonban.